60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kéri Juli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Lassan vége a nyárnak. Mostani témáink is ehhez az időszakhoz kapcsolódnak. Elsőnek egy nyári utazás váratlan, nem könnyű fordulatáról hallanak. Ezt oldandó madarakat röptetünk. Némileg kapcsolódunk a közelgő iskolaévhez, a tanulás által elérhető lehetőségekről, illetve az egész életen átvaló tanulás egyik formáját mutatjuk be. Majd valakit, aki éppen most fejezte be zenei tanulmányait. Végül a több fél évvel való foglalkozás egyik képviselőjét hallják. Kicsit rejtélyes voltam, így talán sikerült felkeltenem az érdeklődésüket. Jó szórakozást kívánok a következő egy órára. Ha valaki Kárpátaljára készül, tudja, hogy nem csak a táj szépségeivel fog találkozni. Torda Juditot még így is egy váratlan, megrázó élmény fogadta.
Ez az interjú Kárpátalján készült. Kis eldugott falu, minek a nevét sem ismerjük, Szójva. Varga Éva idegenvezetővel beszélgettünk a Szójván történtekről. Ezzel az interjúval szeretnék emléket állítani annak a 20 000 embernek, akiknek a neve az emléktáblán van felvésve.
1944. augusztusában, miután a hírhet román átállás után a szovjet seregek megkerülik a Kárpátokat, és már Debrecen alatt harcolnak. A magyarok feladják az Árpád védvonalat, és vonulnak visszafelé. Október folyamán a szovjet seregek elfoglalják a mai Kárpátalja szinte teljes területét. Ettől a pillanattól kezdve szovjet megszállás alatt van Kárpátalja. Sztálin mérhetetlen dühöt érzett a kárpátaljai magyarok iránt, és már ebben az időben tudható volt, hogy Kárpátalja sorsa az elkövetkezendő évtizedekben nem Magyarországhoz fogja kötni, nem is Csehszlovákiához, ahogy a csehszlovák hatóságok remélték, hanem Szovjetunióhoz, épp azért, hogy Sztálin abban gondolkodott, hogyha kitörne egy harmadik háború, akkor neki még egyszer olyan természetes akadállyal, mint az Árpád védvonal rendszernek kelljen szembe kerülnie, és ezért igényt adott Kárpátaljára. Hogy ne törjön ki semmilyen lázadás, ez is volt az egyik indoka, de főként inkább a düh és a pusztani akarás, amelyek meghozzák a hírhet 2. számú parancsot, aminek értelmében minden 18 és 50 év közötti magyar és sváb embernek jelentkezni kellett 3 napos munkára, 3 napi élelemmel és ruhával. Úgy gondolták az itt élő emberek, hogy az országot újjá kell valóban építeni, hát mi az a 3 nap, kibírják, és valóban jelentkeztek erre a 3 napos munkára, mert gondolták, amennyiben nem jelentkeznek, megtagadják a parancsot, akkor sokkal nagyobb bajuk származhat belőle. Amikor jelentkeztek, és hajtják be a környékbeli városokba, a Beregszász környéki városokból Beregszászba, nagyon hamar rájönnek az emberek, hogy nem 3 napos munkáról van szó, ugyanis fegyveres katonák kísérik ezeket az embereket. Gyakran vannak ezek között az emberek között olyanok, akik nem régen jönnek haza a frontról, legyengülve, betegek, vagy nem a legjobb egészségben lévők, és kibuknak a sorból. Gyakran előfordul, hogy ezeket az embereket már ott rögtön lelövik, és hogy meglegyen a darab, tehát nem is ember számba vették, csak darab számba az embereket, valakit berántanak, hogy amikor a helyszínre kísérik, annyi darabot tudjanak bemutatni, amennyivel elindultak.
Novemberben... Ez korra és nemre való tekintet nélkül szedték össze az embereket.
Nagyon ugye? Gyakran előfordult, hogy amikor hajtották az embereket, ugye egy-egy falun keresztül ez nagy robajjal, ricsajjal, hanggal ment, és az emberek, a helyiek nem tudták, hogy mi van, kivonultak nézni, hogy mi is történik. És amikor hiányzott egy ember, akkor tudták, hogy még két embert be kell rántani, és gyakran előfordult az is, hogy a nézelődők közül valakit berántottak, és úgy fajtották tovább Szolyva felé.
Egy emlékpark van tulajdonképpen Szolyván, ahol most beszélgetünk. Igen. Ide hajtották az embereket.
Igen, itt egy első világháborús kaszárnyába helyezik el az embereket. Túlzsúfoltság van, tehát annyian vannak, hogy először nem is férnek. Annyi sokan vannak, hogy fenyőfa gajakon alusznak. November van, enni szinte alig kapnak. Hamar a legyengült emberek közt hamar felültik különböző járványos betegségek a fejüket, és az emberek rettenetesen legyengülnek annak következtében, hogy egyszerűen nem kapnak enni. Tömeges járvány üt ki, tehát tömegével halnak meg az emberek, és talicskán viszik ki az embereket közös sírba. 1945 tavaszán viszik őket innen tovább egy még központibb elosztóhelyre, a Lemberg megyei Sztribe. Kárpátalján nagyon sokáig nem beszélnek erről, és ami számomra furcsa és érthetetlen, hogy már Magyarország, tehát már Kárpátalján beszélnek róla, a 80-as évek végén kezdődik a gyűjtőmunka, hogy az akkoriban megalakuló Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség aktivistái járják a falvakat, kérdezgetik, hogy kit vittek el, ki maradt oda, ki tért haza, ki volt, hol volt, hogy összetudják állítani ezt a listát.
Hogy fedezték föl ezeket?
Ez egy szolyvai mesélte nekem, hogy amikor benzinkutat építenek, akkor a gépek, ahogy lemarkolnak, akkor friss emberi csontokra lelnek, ami még folyik, ami még bűzlik. A szolyvaiak tudták, hogy mi van ott, tehát mondták, hogy amikor, hogy szinte az egész hegy remegett az út mellett, amikor ott eljártak, a szolyvaiak látták, hogy mi történik ott, de senki erről nem mert beszélni. És a 80-as évek végén, amikor már a kommunizmus szorítás egy picit engedett, akkor kezdenek bele ebbe a gyűjtőmunkába. Az emberek még ekkor sem mernek beszélni a Szolyván történt szörnyűségekről, mert akkor attól félnek már idősebb fejjel, hogy mi van, ha az egész újra egy beetetés, mi van, hogyha újra rájuk csapnak, mi van, hogyha gyerekeiken, unokáikon állnak bosszút, és amikor elkészülnek az emléktáblák, az első emléktáblák, akkor nem kerül fel rá minden név.
Hány ember emléktáblája van?
1000 nevet vésnek fel akkor. Most végzik jelenleg az új emléktáblák felhelyezését, amit láthattunk is. Majdnem 70 emléktábrányira való név került, gyűlt össze. Ide nem csak a Szolyvára elhurcoltakat és aztán a továbbitteket, hanem hadifoglyokat és a II. Világháborúban elesett emberek nevét is felvésték, mert úgy gondolták, hogy minden ember, aki ebben a háborúban szenvedett, áldozat, és hogy ki, hol és mikor halt meg, ez nem teszi kisebbé vagy nagyobbá valakinek az áldozatát.
Nagyon megrázó, egy megrázó látvány a rengeteg fekete márványtábla.
Amikor eljön ide az ember, tehát a mindig megborzom. Ha közel megy egy emléktáblához, és látja, hogy egy név mennyi kevés helyet foglal el az emléktáblán, akkor és ránéz arra, hogy mennyi emléktábla, mennyi névvel van, akkor az ember úgy beleborzom. Ha picikét jobban tanulmányozza az ember ezeket az emléktáblákat, akkor láthatja azt, hogy némelyik nevek mellett évszámok vannak, és akkor az évszámokból, ha úgy meg ki lehet talán következtetni egy-egy falun belül, hogy apáról és fiáról, vagy apáról és fiairól lehet szó, akik ennek a Sztálin-terrornak lettek az áldozatai.
Mit üzenne az utókornak?
Azt szeretnénk üzenni, hogy jöjjön el mindenki és nézze meg. És hogy tudjunk tenni azért, hogy soha ilyen elő ne fordulhasson. Soha ne fordulhasson elő olyan, hogy egyik ember a másikat csak azért nevezi egyik nemzet a másikat csak azért nevezi bűnösnek, mert épp a történelem kereken nem úgy fordul, hogy nem a szerencsés irányba fordul, és ezért tiporhatják, gyilkolhatják, vagy esetleg ki is írhatják őket. Ugyanis ha jobban belegondolunk, ugye 18 évtől 50 éves korig pont azok az emberek, hogyha ezt néhányszor, ahogy Stalin tervezte, néhány ízben meg tudja ezt tenni, akkor kiírtja a kárpátaljai magyarokat, és már a Kárpátalján akkor a magyaroknak se híre se hangani.
Varga Éva idegenvezetővel Torda Judit beszélgetett.
Repülj, madár, repülj, menaságra repülj, édes galambomnak gyenge vállára ülj. Vidd el, madár, vidd el, levelemet vidd el, apámnak, sanyámnak, jegybéli mátkámnak.
Na vajon a hangok után ítélve, hol lehetünk? Beszélgető partnerem mindjárt el fogja árulni. Hol járunk?
Pomázon járunk, egy postagalamb tenyésztő utcába, aki közel 40 éve galambokkal foglalkozik, gyerekkora óta. Bartoli Rudolf vagyok.
Honnan van a postagalamnak olyan képessége, vagy annyi esze, nem is tudom, hogy kérdezzem helyesen, hogy el tudja vinni a levelet?
Ez egy tévhit, mert a postagalam vinni nem tudja, ellenben hozni azért tudná. Ugye ezt a háborúk idején már sok helyen kipróbálták, illetve a mai napig is Svájcban még alkalmazzák a katonaságnál a postagalambokat. Ugye mozgó mobil ducokat létesítettek, teherautókkal szállítják őket. A leveleket még azért el tudják, illetve ma már azért nem is leveleket, hanem csipek formájában hordják a...
Hogy van az, hogyha vándorló a duc, hogy mégis be tudja lőni magát a galamb, hogy hova kell visszamennie?
Hát azért ezt a mindig visszamenetelt ugye azért megfejteni igazándiból nem tudták, hogy mitől, de ő ragaszkodik a helyéhez a galamb, és azt ő saját magának be tudja tájolni.
Mikortól jöttek rá az emberek, hogy a galambnak van ilyen képessége?
Hú, hát azért az ókori Egyiptom már foglalkoztak vele, nyilván teljesen másképp, mint a mai világban, de más célokra is használták őket.
Azt esik elmondani nekünk, hogy ha kikel ez az apró pici kis porony, kis maszat a tojásból, hogy jut el odáig, hogy elviszik Berlinbe, Magdeburgba, és fogja magát még aznap hazaér, ha jó az idő?
Hát ha jó az idő természetesen, hát ugye ez egy hosszabb folyamat, és egy hosszabb képzésnek vannak kitéve, ugyanúgy, mint hogy az emberek, a gyerekeket próbálják fejleszteni a képességeiket. Ugye 24 napos kora után kerül leválasztásra általában, utána elkezdi az önálló életét, addig a szülők nevelik betteljel, ugye a saját örlődik a magokat szépen, táplálják csőrön keresztül, fejlődnek, tollasodnak, majd olyan 24 napos korukban leválasztásra kerülnek, ott elkezdik a saját életüket, önállóan elkezdenek enni, önállóan elkezdenek tájékozódni, kijárni a ducból, majd elkezdődik a felkészítésük egyre messzebbi távokra való elvitelrel, mert a galamb nem elmegy, hanem őt el kell vinni, és majd úgy jön haza.
És amikor először egy ilyen fiatal galambot, hány hónapos korban lehet ezt megpróbálni már a galambnál?
Hát olyan 3-4 hónapos korában.
Nem féltik, hogy elmegy, aztán hát a kis buta azt se tudja, hogy meg mint. Szóval mi az a tulajdonság, ami benne van, hogy ez meg tudja csinálni?
Ez az ösztön, a hazatérési ösztön, ami ugye vele született adottsága. Természetesen mindenki félti, és pontosan ezért azért ő addigra megtett jó pár száz kilométert a ház körül reptetések alkalmával. Tájékozódik, hogy ő neki hova is kell hazatérnie.
Na most, ha Berlinbe fölengedik a galambokat, hogy találja meg azt az irányt? Köröz egy kicsit, és akkor amerre gondolja?
Ugye ő tájolják magukat, ezt próbálják tökéletesen megfejteni, hogy mi alapján tájolja be magát igazándiból a galamb, hogy milyen tárgyakat, amit eljut Berlinig, mert ugye azért ez nem úgy történik, hogy az első útján Berlinbe kezd, hanem azért ez is fokozatosan van felépítve, ilyen 40-80-100 kilométeres ugrásokkal, és azért a galamb ragaszkodik bizonyos támpontokhoz. A mágneses mező is irányítja őket.
És ez a sok sugárzás, meg ami van most a légkörbe, a galambot nem zavarják
hát
meg?
A csöpnyi kis agyát megzavarja nyilvánvalóan, de itt a mágneses viharok, illetve a napkitörések azok, amik sokkal veszélyesebbek a galambokra, mint ezek a rádióhullámok, illetve, hogyha egy-egy komolyabb hadgyakorlat van, az befolyásolja őket sajnos.
Hogy történik a verseny? Mert ez aztán nagyon izgalmas dolog lehet.
Hát ez egy nagyon izgalmas dolog, én azt kívánom mindenkinek, hogy próbálja egyszer átélni. Ugye ez heti ciklusban történik, az öregek versenyeztetése április közepén kezdődik el, és július közepére ér véget, addigra ők megtesznek 12 versenyt általában, és 4 szoktató tréninget, plusz amit még a tulajdonosuk magántréningként elvégez.
Mit csinálnak a galambbal? Fogják, berakják kosárba, vagy dobozba, vagy natántan autóba, gyűrűzik, vagy honnan tudják azt mérni, hogy melyik hogy érkezik?
Ma már ez egy jól szervezett felépítéssel történik. Ugye a galambok hordoznak eleve egy azonosítót, amit 6 napos korukban megkapnak, ez a saját gyűrűszámuk, és mindemellé versenyzéskor a mai modern technikának megfelelő csipgyűrűt kapnak, amit ugye egy atomórával rögzíthetnek.
Mi az ördög atomóra most a galamb?
Igen, tehát ez a világ fejlődik. A régi gumigyűrűs megoldásokkal szemben, tehát itt a galambnak a csipgyűrűje bekerül egy azonosítóra, az óra a tulajdonosnál otthon van, és amikor a galamb hazaérkezik, az óra rögzíti az idejét.
Szóval automatikusan akkor le tudja olvasni?
Így van, mert az a csípgyűrű, az hozzá van rendelve a galambnak a számához.
Akkor itt nem lehet csalni.
Sajnos mindig vannak, akik azt az utat keresik, ami nem
a
postagalamb szépségéről szól.
Ez nem sportszerű akkor. Azt mondják a rossz nyelvek, hogy a galamb betegségeket hordoz.
Hát, én azt kívánom, hogy nagyon szívesen látok bárkit. Sőt, hogyha megnézi az utcán lévő galambokat, pedig azok parlagi módon érnek, hogy télen a hóba fürdenek. Tehát én kíváncsi lennék, hogy hány ember vállalja magára azt, hogy megfürdik a hóba.
De nem az, hanem hogy olyan betegségeket hordoznak, ami az emberre ártalmas. Szoktak a galambászok megbetegedni?
Nem szoktak megbetegedni, sajnos vannak, akik érzékenyebbek, de ez úgy gondolom, hogy el kell menni egy gyár mellé lakni, vagy egy fűrésztelepre, és ott is a port, a szennyezettséget ugyanúgy összeszedik az emberek.
Szóval nem a galamtól?
Nem a galamtól fogják összeszedni. A mai galamtartásnak alapvető követelménye a tisztaság, hogy ne legyen por, de ugye egy pormaszkot föl lehet venni, aki érzékenyebb rá, aki aszmás, az nyilván nem fog galambot tartani.
Drága dolog a galambsport?
Hát drága, de tegyük a szívünkre a kezünket, én azt gondolom, hogy melyik hobbi nem drága. Tehát vagy azért, mert sokba kerül az utazás mondjuk egy horgászatnál, a napi jegy, a felszerelés, hát itt is ma már azért a galamboknak, én azt gondolom, hogy kiváló körülményeket kell biztosítani ahhoz, hogy nagyon jó eredményeket lehessen elérni.
Mitől szereti az ember a galambászatot?
Húha, ez egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy maga az az adrenalin érzés, amikor versenyről érkeznek a galambok. Tehát addig is el kell jutni, és fel kell készíteni magát a galambot, hogy egy eredményt el lehessen érni. De amikor tudom azt, hogy mondjuk 8-10 kilométer előrébb már van galamb, ugye akkor az ember elkezd egyre jobban várni a saját galambjait, hogy ugye az idő leadással meg lehet verni az előrébb érkezettet.
Én azért inkább azt is vártam volna azt a választ, hogy mert a galamb nagyon szép madár.
Természetesen, de minden állat nagyon szép, én azt gondolom, és minden, amivel az ember foglalkozik, az saját magának teheti szépé.
Ezzel zárjuk a beszélgetést. Tisztelt galambás sporttárs, mert egymást így szólítják, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Béki Zoltán beszélt egy versenyző postagalambásszal.
Amen Zsóka beszélgetőtársa eredetileg bölcsészetet hallgatott. Aztán életében különböző helyeken, különböző helyzetekben hasznosította a tanultakat.
Beszélgetőtársam Torda István, újságíró, irodalomtörténész, a magyar felvilágosodás korának kutatója, rejtvényújság szerkesztő, és sok érdekes dolgot csinál, amiről most kérdezősködöm. Hogyan kezdődött az újságírással való elköteleződés?
Még bölcsészhallgató koromban kezdtem újságírással foglalkozni. Akkor időkben, a 60-as években egyik legnagyobb magyar képes heti lap az Országvilág volt. Beállítottam a szerkesztőségbe, hogy van-e szükségük gyakornokra, és ott kezdtem gyakornokoskodni, és aztán ott a kultúrovatnál kezdtem dolgozni. Kultúrovat vezető lettem, és a végén, hát körülbelül 30 év múlva, mint főszerkesztő helyettes fejeztem be az Országvilágnál a pályámat.
Mi volt a következő újság?
A következő újság a Színházi Élet című lap volt. Ez egy kísérlet volt arra, hogy felélesszük két világháború közti korszak legszínvonalasabb, kitűnő heti lapját. Ide főszerkesztőként kerültem, sajnos rövid ideig élt, nagyon színvonalas lap volt, de ez már ugye a rendszerváltás után volt, amikor egy lapnak el kellett tartania magát a korábbi idők.
Milyen szálak kötötték a színházhoz?
Hát a Színházi Élet főszerkesztőjeként, hát egy remek társaságba kerültem. Egyrészt már a szerkesztőbizottságban ott volt Bodrogi Gyula, Darvas Iván, Szabó István filmrendező, Érdi Sándor, aki akkor a Stúdió televíziós műsor főszerkesztője volt, és hát korábban is természetesen rengeteget jártam színházba, már az Országvilágnál, ahol ugye a kultúrovatot csináltam, gyakorlatilag minden pesti bemutatót, mindent láttam, de vidéki színházakba is gyakran jártam, nagyon sok színész barátom, színész ismerősöm is volt. Nagyon büszke vagyok rá, hogy hát tulajdonképpen élete utolsó néhány évében Darvas Ivánnal nagyon jó kapcsolatba kerültem, és nagyon hosszú életútinterjút is csináltam vele.
De úgy tudom, hogy Szabó Magdával is közeli kapcsolatban.
Szabó Magdával nagyon közeli kapcsolatban volt, büszke vagyok rá, hogy nagyon szeretett engem, és nagyon gyakran jártam nála Júlia utcában. És egyrészt a Színházi Életet annyira szerette, hogy megtisztelte körülbelül minden hónapban egy-egy írásával, amíg a Színházi Élet fönnállt. Utána szerkesztettem egy folyóiratot, ez egy kulturális folyóirat volt, ami orvosoknak készült, Színemorbó címmel.
Mit jelent ez a cím?
Színemorbó azt jelenti, hogy betegség nélkül, és régen az orvosok, amikor gyógyultan engedték el a beteget, a zárójelentésre ezt írták, hogy Színemorbó. Ezért lett ennek a folyóiratnak a címe Színemorbó. És Szabó Magdát sikerült megnyernem egészen élete végéig a Színemorbónak is, és oda is rendszeresen hát kitűnő írásokat adott.
Hogy kerül egy újságíró az irodalom vonaláról az orvosi vonalra? Mert én ezt most így összegezném.
Nem kerültem orvosi vonalra. Az orvosi vonal került az irodalmi vonalra ebben az esetben. Egyik nagy gyógyszergyár azt találta ki, hogy szponzorálni fog egy folyóiratot, amely orvosoknak készül, orvosoknak, akiknek nincs elég idejük színházba járni, moziba járni, olvasni, művelődéstörténettel foglalkozni, és mi lenne, hogyha ők, hát mondjuk így, hogy a kuncsaftjaiknak, ez több mint 5000 magyar orvos ingyen kapta ezt a lapot, negyed évenként ezt házhoz vinné. Hát így született a Színemorbó, és ennek a szerkesztésével bíztak meg engem.
Hogy került a képbe a felvilágosodás, annak irodalma, történelme?
Igen, hát egyetemista koromban kezdtem a magyar felvilágosodással foglalkozni. Én ezt egy hallatlanul izgalmas időszaknak tartottam. Kevéssé ismert a magyar olvasóközönség körében. Különösen a testőrírókkal, ugye tulajdonképpen a magyar irodalmi megújulás az Bécsben kezdődött el, egy gárdával, amihez Besenyei György tartozott, na meg az az író, akiről a disszertációmat is írtam, Báróczi Sándor, Barcsai Ádám és még néhányan. Hát ők Bécsbe kerülve, ugye megismerkedtek a francia kultúrával, Bécsbe akkor nagyon erős volt a francia kultúra, Besenyei például, aki közülük a legkevésbé iskolázott, legkevésbé művel volt, pillanatok alatt megtanult franciául, Voltaire-t fordított, és Bárócsi Sándor az nagyanyedi diák volt, ő egy képzettebb fiatal ember volt, ő is franciákat fordított, és hát ugye a új magyar irodalom megteremtésért nagyon sokat tettek. Ennek a korszaknak az irodalma, a felvilágosodás és a felvilágosodás ellenzők írásai is rendkívül érdekeltek, úgyhogy elhatároztam, hogy az újságírás mellett ezzel fogok foglalkozni, és hát foglalkoztam is, publikáltam is különböző dolgokat, könyveket meg.
Milyen címmel jelent meg?
Hát mondjuk, ami talán a legjobb, legismertebb ezek közül, Professzorok, redaktorok, kalandorok volt a címe, és ez 18.-19. századi írókkal foglalkozott. Nem az első vonallal, inkább a második vonallal, kivéve Berzsenyi Dánielt, aki valamilyen módon ebbe belekerült.
Melyik szakterületet érzi igazán szívügyének? Van ilyen?
Mindegyiket, de hát azt hiszem, hogy a leghelyesebb, ha azt mondom, hogy a kulturális újságírás volt az én igazi területem.
Köszönöm szépen, Torda Istvánt hallották.
Egész életen áttartó tanulás lehetőségét mutatja be Somogyi Ágnes, aki egy életkortól független művészeti tanodában járt.
Itt vagyunk a Józsa Judit galériában, ahol egyébként is nagyon szép kerámiákat lehet látni, de most újdonságok is fogadják az ide látogatót. Aki erről beszámol?
Jakavos Anna Mari vagyok, az IDEA művészeti tanoda dekoratőr oktatója, és a diákok készítették a terítés remekeket és kirakatokat. A feladat a tradicionális népi erdélyi korondi kerámiák formavilágából választottak a diákok egy motívumot, és ők ezt átgondolták mai értelmezésben a mai gyakorlathoz képest. Tehát egy kerámia ugye az a hagyományos, és a körítés pedig a mai és modern megjelenést. A ruháknál pedig eleve a farmer anyag, mint újrahasznosított termék, iparművész készíti a ruhákat, és a diákunk feladata pedig az volt, hogy ezeket a ruhákat foglalja össze egy ilyen körítéssel. Tehát ő készített pártát a ruhákhoz, övet, a háttérben egy tulipánból készült szallagfüggöny.
Nagyon mutatós.
És akkor még a kirakatról is beszélhetünk, ahol egy papírinstalláció jelenik meg ruhaként, tehát egy menyasszonyi ruhát szimbolizálva a Józsa Judit szobraihoz egy ilyen virágos, nőies cinkapannás körítés.
Kik is ezek a diákok? Hova jártak?
Az iskolánk neve ide a művészeti tanoda, ami egy mozaik szó. Az I, mint inspiráció, a D, mint dekoráció, dekoratőr design, az E, mint enteriőr, és az A, mint alkotás. Tehát ezek a szavakból jött létre, és mi egy Csepeli iskolának vagyunk a szakképző intézménye. Több szakunk van, ugye itt a dekoratőr szakos diákok mutatkoznak be, de nekünk van lakberendező szakunk is, ami eddig a dekoratőrre épülve indult, most már idén szeptemberétől különállóan is tud indulni, és színpadi táncos és modern táncos szakjaink is vannak. Ha már a szakokról beszélünk, akkor az összművészet felmerül, mert a kiállítási megnyitón ők ugyanezt a gondolatot hozták, tehát néptánc alapokon nyugvó zenére modern és hagyományos koreográfiát raktak össze.
És el is tudom képzelni, hogy egyébként egy egész előadás meg tudnak komponálni.
Igen, karácsonykor ez történt, a diótörőt adták elő a táncosok, és mi készítettük a jelmezeket és a díszleteket.
Kik iratkoztak be az iskolába?
Most az idei év az úgy alakult, hogy picikét kevesebb nappal is diákunk volt. Ők egyébként érettség után jönnek, és egy 2 éves képzés, ami OK és végzettséget ad. Ugye az estis diákok most már életkortól függetlenül, már 2 szakmát lehet ugye ingyenesen tanulni. Ők többen voltak, és szorgalmasak irodalomban sokkal erősebb volt az estis csapatunk. A legfiatalabb 38 éves diákunk, a legidősebb pedig 72. De az átlag szerintem ilyen 60 körüli, amit a gondolkodásban én annyira úgy nem is vettem észre, vagy ha igen, akkor próbáltam formálni.
Téde rajzkészséggel, és igen, az embernek igen. Az ujjai, az izületei. Azért hát, úgy 60 év körül már rozsdásodnak.
Gyakorlat által ez nagyon-nagyon fejlődik, vagy visszatér ugye a régebbi.
Tehát fejlődik a merevség?
Igen. Amit pedig a szellemiekre mondok, tanulás az fiatalít, és hogyha főleg gondolkodásban, ha az kreatív is, akkor ez egy nagyon-nagyon élvezetes dolog. Tehát amikor egy feladatra van egy megoldás, és azt mondjuk, hogy hát ez nagyon szép, de lenne még, vagy 5 megoldás, és akkor próbáljuk ezeket megtalálni, az úgy izgalmas. Ugye az alkotás élménye legyen a fontos. Tehát nem azért csináljuk meg a feladatot, mert ez most házi feladat és kötelező, hanem találjuk meg benne, ami nekünk jó. Mert minden munkán látszik, hogy azt valaki szeretettel készítette, vagy nem.
Volt valami felvételi előtte, vagy alkalmassági vizsga?
Az az igazság, hogy nem, mert nem szeretnénk elzárni embereket, mert egy felvételi vizsga az stresszeli a lendő diákokat, akkor nem mindenkinél jönnek ki a legjobb próbálkozások. Viszont akinek ez nem volt annyira testhez álló, ők azért kihullottak időközben. De...
Ez egy nagyon humánus megoldás.
Igen.
Hogy lehet ezt esti tagozaton tanulni? Mert gyakorlat központú.
Igen, de kicsit kevesebb az óraszám. Tehát főleg az elméletnél azért azt jobban meg lehet tanulni otthon. Ott is kevesebb volt az óraszám, de a gyakorlatnál egy picit azért hozzátettünk. Azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyakorlatban is elsajátítsák nem csak a gondolkodásmódot, hogy kell a különböző szerszámokkal bánni, különböző anyagokkal, és főleg a közös munka. Azért én önmagamban nagyon-nagyon kevés lennék. Különben is a csapatmunkában nagyon hiszek. Amikor az alkotás eredményét megbeszéljük, akkor ott már ugye az én véleményem is közbeléphet, a diáktársak véleménye, és ez nagyon érdekes, amikor egymás munkáit is megnézik és megvitatják, és lehet tovább lépni egy picit. Igen.
Néhány mosolygó arcú diák azért van itt a körünkben.
Igen, már túl vannak a sikeres vizsgán. Nagyon-nagyon jól sikerült.
Hát akkor szépen gratulálok minden jelenlevőnek.
Bíró Károlynénak hívnak, Budapestre jöttem, de per pillanat már Tatabányáról jártam be, és 70. évemben vagyok.
Minek nevezem ezt? Álom megvalósításnak?
Lehet álom megvalósítás is, mert mondjuk én még arra nem gondoltam soha, hogy dekoratőr legyek, viszont a baráti körömben volt ilyen, és csodáltam, és tetszett nagyon. Ezt egy hirdetés alapján találtam rá, úgy gondoltam, hogy rajta próbáljam meg. Örülök, hogy ezt választottam, mert ugye ennek az egyik része, ami nyomatékos számomra, a rajz és a kreativitás. Úgy tudjam idomítani az én mozgásomat, hogy ki tudjak hozni valami finom dolgot. Ez nagyon fontos, hogy ilyen belső késztetés legyen az emberben, ilyen belső látás legyen, amit aztán kifelé a kezével tud megvalósítani.
Mit tapasztalt, mennyit fejlődött?
Hát az biztos, hogy a látásmódom az rengeteget, hát mindenképp a kézügyesség az továbbfejlődött a rajzban. Ezt nem tudom elmondani, mert annyira komplex és olyan mély, tehát mindenképp egy önkifejezés.
Hát van itt más is, akinek itt van a terítéke. Például Kozmáné Ács Kataliné. És mennyire más van hangulata annak?
Én egy kisebb asztalt terítettem meg ezzel a világos, illetve kék korondi mintával. Tulipára hangolva ezt a címet adtam. Választottam egy mintát, a tulipánt. Ez a termékenység virága, ugye a kehely. Ez is illett ide az esküvői terítéshez. És ezt a mintát leegyszerűsítve vezettem végig. Például a névtáblán, a poharak mellett egy textil szalvétát tekertem fel, aminek a vége szintén tulipánban végződik, egy csipkés. Van egy kávélap, ennek a tetejét is kicsipkéztem ezzel a kis tulipán mintával.
Hatásában nagyon elegáns.
Én egy rakberendezéssel, bútorral foglalkozó cégnél voltam marketinges, és igazából innen jött az ötlet, hogy hát jó lenne elmenni rakberendezőnek, aztán ugye nem lehetett rögtön jelentkezni csak a dekoratőrnek.
Ezt elvégzi?
Szándékomban van tovább menni, de ez a vizsga dolog, ez annyira nem hiányzott. 190-es vérnyomással mentem reggel vizsgázni. Nagyon sok köszönetet tartozom a tanárainak, különösen Anna Máriának, aki mindenkinek segített, ahol csak tudott, és nem kímélte magát sem.
Igen, mert a vizsga az egy picit stresszes dolog. Hát ez az OK és képzés eredménye volt, ők azért kaptak egy bizonyítványt, tehát ez ezért volt. Meg lehet oldani ezt a képzést bizonyítvány nélkül és különböző rövidebb tanfolyami keretek között, ezt tervezzük is.
Most, kedves Ilona!
Az egész az úgy kezdődött, hogy engem mindig érdekeltek a művészetek, tudományok, spiritualitás. Valahogy mindig toltam a nyugdíjas éveimre, és egyszer csak jött egy ilyen felhívás, hogy 18 évtől 80-ig lehet jelentkezni. Hú, rögtön megörültem, belevágtam, mert kíváncsi voltam. Valami nagyon csodálatos iskolába kerültem, csodálatos tanárok közé. Olyan belső igazolást kaptam, hogy jó úton járok.
Volt-e olyan tantárgy, amit nagyon szerettél?
A számítógépes grafikát.
Ez fantasztikus.
Ez a Photoshop és az Illustrator, amit itt tanultunk, és már előtte hallottam az Arcline programról, és arról készülök most a tanulmányt folytatni.
Azért elmondanám, hogy a vizsgán a háromtagú elnökség a kamarától a ma létező legigényesebb iskolákhoz viszonyítottak minket. Szigorúak voltak, és én ezért gondolom, hogy a diákok büszkék lehetnek, hogy milyen eredménnyel végeztek.
Nagy dolog történt itt, én úgy érzem. Nem befejeződött igen. Most, hanem valami elindul.
A riporter Somogyi Ágnes volt.
Meskó Bánkot rendszeres hallgatóink, remélem akadnak ilyenek, bemutattuk már mint embert és mint előadó művészt. Most riporterként ő mutat be valakit, aki éppen befejezte zene akadémiai tanulmányait.
Engedjék meg, hogy bemutassam mai vendégemet, Hotzi Panni zongoraművészt. Kedves Panni, egy dátumot mondok neked, és azt szeretném, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozz, és a dátumot megelőző időszakról beszélj nekünk. 2016. június 6-a.
Előbb említett dátum a diplomakoncertem dátuma, ami életem eddigi egyik legnagyobb eseménye. A két éves master képzésem záró koncertje, illetve záró eseménye volt ez a hangverseny. A Zeneakadémia nagy termében került megrendezésre, ami egy óriási élmény volt számomra, és egy nagy lehetőség, mert ez a terem a világ legjobb akusztikája és leghíresebb hangversenytermei közé tartozik. Rengetegen eljöttek, ami nekem nagy megtiszteltetés volt. A műsoromon Janacek zongoraszonátája, Schubert Ezdur zongoraszonátája és a szünet után Brahms F-moll kvintettje szólalt meg. A műsorválasztásról annyit igazából, hogy ez a Janacek mű már évek óta nagyon közel áll a szívemhez. Rengetegszer eljátszottam már, és ez az, amiben mindig lehet újat felfedezni. Mindig új dolgokat tár fel az ember az ilyen művekben. Úgyhogy ez egyértelmű volt, hogy ezt mindenképpen szeretném játszani. A Schubert szonátának nagyon érdekes története van, mert én csak annyit szerettem volna, hogy valami Schubert legyen, van rengeteg szonátája Schubertnek, de nem tudtam, melyiket válasszam. Nézegettem, a toptákat hallgattam, a híresebbeket főleg, és egyszerre azt álmodtam ilyen, hogy az Ezdur szonátát játszom a diplomakoncertemen, de ezt az csak magát a címét, mivel nem is ismertem a darabot, és nem is tudtam, hogy van Ezdur szonáta, és meghallgattam, és nagyon megtetszett, és akkor így jött, és megtanultam, és nagyon szerettem játszani. Kemenes András tanár úrhoz jártam a mesterképzés alatt. Rengeteget fejlődtem vele, nagyon sok mindenre megtanított, meg rávilágított. A Brahms Quintet pedig, hát a kamarazene az nagyon-nagyon közel került hozzám ez alatt az 5 év alatt. Másodéves korom óta kamarázom, komolyabban foglalkoztam triókkal, és 2 éve kvintettezek is, és nagyon-nagyon-nagyon megszerettem az együttjátékot más művészekkel. Úgyhogy ez egyértelmű volt, hogy nekem muszáj kamaráznom a diplomakoncertemen, mivel sokkal közelebb volt hozzám, mint például a versenyművek.
Az az érdekes, hogy ezek a darabok, amiket játszottál, nem annyira közismertek, és kevesen játsszák. Miért ezeket a ismeretlen darabokat?
Azért tulajdonképpen, mert előttem körülbelül 150 kimagaslóan jó zongorista eljátszotta fantasztikusan. Mindenképpen szeretnék én is még a repertoáromban több közismert darabot felvenni, de nagyon szeretek új dolgokat felfedezni, és keresni azokat, hogy vajon például ez a Schubert szonáta semmivel sem rosszabb, mint a többi. És számomra olyan érdekes volt, hogy tényleg nem nagyon játsszák. Ez egyszerűen csak az újdonságokhoz való vonzalom, meg a kíváncsiság.
Megértettem. Az indítatás, hogy te a zongorával barátságba kerültél, megszeretted egyáltalán, szülői oldalról voltak zenészek a családba, hogy indultál el ezzel a pályán, és miért a zongorát választottad?
Én zenész családból származom, mind a két szülőm zenész, édesapám oboista, édesanyám csellista. Nagyszülőknél is vannak anyai ágon művészek, de zeneok még nem volt, ha jól tudom. Mindenki zenét a családban, hatan vagyunk testvérek. Hárman vagyunk, illetve voltunk zenei pályán. A zongora volt otthon. Egyik nővérem zongorázott, a másik pedig hegedült, és mellette ugye kötelező volt zongorát is tanulni. És egyszerűen megtetszett, és elkezdtem a faluban, ahol lakom, Szombathely mellett, rengeteg zenész van is, és a zongora tanáromat is egy ajánlás alapján választottuk ki, és szerintem az a legjobb választás volt az a helyi zeneiskolában.
És a testvérét közül aktívan ki játszik, ki zenél még a mai napig is?
Az öcsém csellista, szintén zeneakadémián.
Most, hogy lediplomáztál, milyen elképzeléseid vannak a jövőt illetően? Mik a terveid?
Hát elég vegyes terveim vannak. Én tavaly decemberben felvételiztem Londonba, a Royal Academy-re, ahova felvettek, viszont az ottani magas tandíjak és megélhetés miatt nem tudtam kimenni. Viszont most diplomám után felvételiztem a doktori iskolába ide Budapestre, ide is felvettek. Úgyhogy itt folytatom tanulmányaimat, és a Pascal Nemirovsky professzorhoz pedig magánúton fogok kijárni Londonba idén, és hogyha tehetem, akkor a későbbiekben aktív növendéke szeretnék lenni. A távolabbi jövőben is vegyes dolgokat képzelek el igazándiból. Nagyon szeretnék tanítani, valószínűleg inkább kamarazenét, mint szólót, és emellett koncertezni szintén kamarát és szólót is. Hát ezt majd az élet ahogy hozza, amilyen kapcsolataim lesznek. 4 éves ez a doktori iskola, az alatt elég sok minden tud történni, és én nagyon nyitott vagyok mindenre, meg igyekszem nyitott szemmel járni, és kihasználni a lehetőségeket.
A doktori iskola elvégzése milyen képesítést fog neked nyújtani? Mire ad lehetőséget?
Hát igazából szerintem ezt kérdezték a felvételén is, hogy miért jelentkeztem, és tulajdonképpen meg lesz egy téma, amivel én komolyabban fogok foglalkozni, valószínűleg Schumannnal lesz kapcsolatos, és emellett még rengeteg tudást fogok szerezni. Mondtam is, hogy én mindig is keveslem a lexikális tudásomat, és nagyon érdekelnek a zeneszerzők életei, meg olyan dolgok, amik nem amik szóval mélyebben beleásni a zenetörténelembe, és ha egy zeneszerzőt jobban megismer az ember, jobban tudja interpretálni, szóval ez a zongorázásra is nagyon jó hatással van. És természetesen én például egy egyetemen szeretnék tanítani, ahhoz kell a doktori képzés.
Tehát te mindenképpen szeretnél a jövőben tanítani is, amellett,
nem
hogy...
Nem feltétlenül mindenképpen, de az egy stabil és egy jó lehetőség. De Én el tudom képzelni, hogy tanítok.
Most is vannak magánnövendékeid, úgy tudom.
Igen, hát gyerekek.
És hogy éled meg ezeket a tanítási órákat?
Nagyon érdekesek. Szerintem én is rengeteget tanulok belőlük. Határozottabbá is tesznek, meg nem tudom, sok mindent felfedeztem magamban, meg én szeretek tanítani. Van olyan, hogy nincs kedvem, vagy nem vagyok olyan lelki állapotban, és valahogy megnyugszom a tanítástól, mert akkor elfelejtem az saját problémáimat, vagy dolgaimat, és azzal foglalkozok, hogy segítsek.
Végül következzen Kéri Júli beszélgetésében valaki, aki tanult szakmája művelése mellett létrehozott és működtet egy emlékházat is.
Érettségi találkozóra keveredtem Mohorára, ami köztudott tanhívest, a Dolnai Klári féle emlékházról. Egyszer csak megjelent körünkbe az a fiatalember, aki a házat üzemeltet, illetve a tulajdonosa. Egy kicsit szeretném őt bemutatni önöknek, mert ezen kívül is érdekes egyéniség, az illető Balla István. Hogy is kerültél kapcsolatba Dolnai Klárival?
30 éve körülbelül, amikor megismerkedtem Dolnai Klárival, bocsánat, és tulajdonképpen bőrrel foglalkozó iparművész vagyok, és egy kiállításomra kértem fel Nagyvázsonyban, hogy nyissa meg a kiállításomat, és ekkor innen indul a barátságunk, tulajdonképpen az én munkáim által szeretett meg, illetve hát fogadott a bizalmába. Ebből indult egy olyan kapcsolat, ami megelőlegezte, hogy létrehozhatok egy életmű kiállítást az ő 80. születésnapjára, ami...
Tehát még életébe.
Igen. Bekövetkezett, és hát egy hasonló, mint tulajdonképpen ez a kis, most már múzeumnak nevezhetjük, az emlékházban kiállított kiállítást. Ez bejárt az egész országot tulajdonképpen, úgyhogy Szegedtől, Székesfehérvár, Budapest, Balaton és Debrecentől
kezdve. Kvázi mint egy mozgó kiállítás.
Igen, igen, annak idején ugyanúgy felépítettük mindenhol. 3 napba kerül, de mindenhol felépítettük ezt a hangulatot, és akkor hát halála után egy másfél évvel néztük ki ezt a kis parasztházat, ahol most az emlékház elhelyezkedik.
Tehát ez nem az ő szülőháza?
Nem, de itt nevelkedett, 14 éves koráig itt élt, ilyen nagy családi birtok, nemesi birtok volt, a tolnai kúria az még jelenleg is áll, csak félig meddig romos állapotban van most még jelenleg, és hát baráti társaság ott alakítottunk ki tulajdonképpen egy kiállítás kapcsán, mikor egyszer voltunk, meghívott minket egy régi polgármester a Mohorának, akkor nagyon kellemes kiállítást nyitottunk, és megszerettük a falut, meg a népét, és rendszeresen visszajártunk, és igényelték, hogy jöjjünk máskor is, meg táborokat is szerveztünk, ilyen kézműves táborokat, és óriási szerelem alakult ki, és eladó volt éppen egy úgy mondtuk annak idején, hogy a falu legszebb háza, mert nagyon szép tornászos ház, ez a polgári típusú házikó, az emlékház, és eladó volt, és még kedvező áron is adták, meg nem is egy háza fel, mert egyből 3-at, meg még földet is, úgyhogy beleszerettünk, megvettük, és egyből adódott az alkalom, hogy akkor az egyik részéből, az első részéből múzeumot alakítsunk ki Tolnai Klári tiszteletére. Így kezdődött tulajdonképpen.
Ahogy így körbejártam, úgy láttam, hogy ilyen színpadi lehetőség is van, vagy színjátszási lehetőség?
Eddig is volt, mert hogyha körbenézünk itt a múzeumban, akkor úgy alakítottuk ki az átépítés során itt a múzeumot, hogy hogy egyből adódott egy ilyen kis, mi úgy nevezzük, hogy zsebszínház, úgyhogy van egy ilyen kis szinteltolás, és akkor ott zongora, meg koncertek, meg kamara elő. Igen, ez a, akkor a múzeum a nézőtér, 50 férőhely egyébként, így a összes teremben, azért is vannak áttörve a falak itt, hogy innen is lehessen élvezni.
Ilyen kis ablakok
egy, vannak. Igen, az előadást, és hát és egy pici kis...
Kamaraszínház.
Igen, kamaraszínház.
És milyen gyakran vannak előadások?
Hát tavasztól őszig tartunk nyitva, nagyon sok koncert, előadás, kis színházi előadások szoktak lenni nálunk.
Milyen jellegű?
Hogy minden évben megünnepeljük Tolnai Kelei születésének az évfordulóját, akkor a Nemzetközi Muzsikus Tábornak a záró koncertje mindig nálunk szokott lenni. Nagyon híres művészekkel, sőt a virtuózok közül is felléptek már régebbről, már azóta már komoly nagy művészek lettek itt az évek során, illetve hát emlékesteket tartunk, de ebben évben meg a fő feladatunknak éreztük, hogy a színész óriásokat bemutatjuk, úgyhogy kezdtük Őze Lajosnak az emlékkiállításával, most Bécsi Sándor emlékkiállítást fogunk.
Tehát ezt, hogy el lehessen képzelni, ez úgy néz ki, hogy három helyiségbe Tolnai Kláriról készült fényképek, tárgyak, személyes tárgyai vannak, igen. És a maradék két helyiségben van a változó kiállítás.
Igen, van egy ilyen kis galériánk, és ott csinálunk ilyen időszakos kiállításokat.
Most ahogy így elnézem, a falak tere vannak, gyakorlatilag zsúfolva
van. Hát 400 kép van a falakon, és ami érdekesség még, amit el lehet esetleg mondani, hogy nem akartuk a múzeum jelleget kölcsönözni a tárlatnak, hogy élővé tegyük. Már kezdetén, mikor elindult az egész kiállítás, már akkor elhatároztuk, hogy Tolnai Klári saját kezével látja el a képeket, úgyhogy minden kép alatt az ő gondolatai vannak, úgyhogy nincsenek kicímkézve, kiragaszgatva ilyen múzeumi hangulatú. Nem vált a tárlat, hanem a Tolnai Klári vezetésével működik a kiállítás.
Első mondataiban említette, hogy bőrművesként dolgozik. Ez végzettsége, vagy másod foglalkozásként, vagy hobbiként űzi?
Hát ez a fő foglalkozásom. Bőrműves, iparművész vagyok tulajdonképpen.
Bőrésznek
nevezem magam. Csak kizárólag most már dísztárgyakat készítek. Szobrokat, ikonokat, festményeket. Úgyhogy ez egy egészen más, egy új saját kísérletezés az évek során. De tanultam mindenféle más, úgyhogy alapoktól indultam, úgyhogy a cipő felső rész készítésen keresztül, a dísztárgy készítésen, a bőrdíszművességen át minden részét kitanultam a bőrszakmának, tehát mellé meg mindenféle más, úgyhogy ez a bőrészség, ez egy ilyen egy új keletű történet, úgyhogy a filmszobrászat is benne van, a festészet is, a tűzzománcon keresztül, szóval mindenféle technikákat próbálok bele ötvözni tulajdonképpen, hogy be egy ilyen varázsolni, de kizárólag csak bőrbe.
Igen, a vendéglátónknál láttam egy pár alkotását, és ahogy ma mondják, hogy háromdimenziós képeit is láttam, tehát igen, térben is vannak. Igen. Nem csak a szobrok, nem. Hanem az egyik kép, amit láttam, az ilyen igen. Térben mozgó valami, tehát egy ilyen órakerékszerű valami van rajta.
Igen, mert ez is az időt próbálja, hogy megáll az idő, illetve hát, hogy az is a címe, hogy időkép, úgyhogy egy...
Alkalomra készült?
Az nem, de van sok ilyen idővel foglalkozó, gyökerektől kezdve, ilyen fák, meg óra, meg ez is egy korszak volt.
Foglalkoztatja az idő múlása?
Hát igen, most már igen, egy 26 év után.
Valahol láthatók ezek a kiállításai? Bocsánat, hol jött kérdezek, amit kilennék tudnom.
Nem. Hát általában szokott évente lenni Budapesten is. Egy-egy vidékre is szívesen kiállítok. Most legutóbb Budapesten az Arany Tíz művelődési házban volt egy nagyszabású kiállításom tavasszal, úgyhogy várjuk az új lehetőségeket.
Én mindenképpen sort szeretnék keríteni, hogy lássam azok alapján, amit láttam. Nagyon szépen köszönöm, hogy mesélt egy kicsit az életéről. Balla Istvánnal beszélgettem, a Kolnai Emlékház tulajdonosával és bőrésszel. Kéri Júli beszélgetését hallották.
Akit érdekel a Tolnai Emlékház részletesebben is, következő adásunkban tehet velünk egy különleges sétát. Akkor talán végképp kedvet kap, hogy Mohorára látogasson. Ezzel mai adásunk végére értünk. Remélem, kedvüket lelték az elmúlt órában. Ha újra hallgatnák magazinunkat, megtehetik mához két hétre ugyanitt, ugyanekkor. Ezen kívül két hétig a www.civilradio.hu oldalon is, valamint bármikor a www.idősbarát.újbuda.hu weblapon. A mai adás munkatársai Ámen Zsuka, Béki Zoltán, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes, Torda Judit, valamint állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám nevében is búcsúzik a mai szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, szeptember 24-én.